Szeretettel köszöntöm Ábrám Annát a Mária Rádió stúdiójában. Különösen örülök, hogy itt van. Csak értünk jött most haza Londonból, hogy tanúságot tegyen itt a rádió hallgatóknak, a fiataloknak. Te milyen családban nőttél föl?
Én egy keresztény családban nőttem fel. Édesapám és édesanyám is mindketten református családból származnak, ezért úgymond nagyon egyszerű életem volt, hogyha a hitéletemet vizsgáljuk, hiszen nem igazán voltak benne göröngyök, mert úgymond a szüleim Istenhez szerettek engem is, és az öt testvéremet is.
Szép nagy család, hatan vagytok testvérek. Ez bár nem rólad szól most ez a kérdés, de felteszem, hogy a szüleid szerettek volna ennyi gyereket, ez így alakult, vagy Isten rájuk bízta őket?
Szerintem mindig is nagy családban gondolkoztak, viszont Istenre is bízták. Tehát nem volt így terv szerint, hogy na akkor 6 gyermeket szeretnénk vállalni, hanem így alakult.
Milyen hatással volt az életedre az, hogy 6 voltatok testvérek?
Kisgyermekkoromban nem igazán szerettem, hogyha hát így őszintén válaszolni erre a kérdésre, mert mindig kitűntem ezzel, hogyha valakinek elmondtam, hogy 5 testvérem van, akkor mindenki nagyon csodálkozott, hogy ez hogy lehet. Tehát ez nem egy normális dolog, sajnos a mai napokban. És olyan rossz érzés volt, hogy nem vagyok a többiekhez hasonló ilyen téren. Aztán ahogy egyre érettebb lettem, ahogy egyre idősebb lettem, úgy egyre hálásabb lettem a testvéreimért.
Azt mondtad, hogy a szüleid beleszerettek tulajdonképpen téged Isten karjaiba, szeretetébe, de mindig ilyen egyszerű volt ez az út, vagy azért voltak ott a tinédzser évek alatt olyan keresések, esetleg botlások?
Természetesen voltak, igen. Nagyon nehéz volt számomra az általános iskolában megélni a hitemet, és azt, hogy én keresztény családban nőttem fel, és hogy egy hívő fiatal vagyok, mert ugye ez nem divat manapság, hogy valaki istentiszteletre járjon, hogy valaki otthon imádkozzon, vagy Bibliát olvasson, és szerintem fiatalként nagyon nehéz azt elfogadni, hogyha különbözünk a többiektől. Ugye a világ is nagyon-nagyon sematikusan épül fel, és mindenki szeret valahová tartozni, egy csoporthoz tartozni, és nehéz azt egy fiatalnak elfogadni, hogyha valamivel kirívóbb vagy másabb, mint a társai, kortársai.
Mi volt az életedben, amikor bizonyossá vált az, hogy Isten tényleg létezik, benne tényleg meg lehet bízni, van értelme a velejárásnak?
Olyan 14 éves lehettem, amikor úgy igazán elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni. Valahol én sose tagadtam az ő létét, mert tényleg a családunkban mindig is jelen volt, de akkor volt az, amikor úgy elkezdtem igazán keresni, és az én életemben nem történt olyan nagy történés, vagy nem történt semmi olyan különleges dolog. Mondhatom azt, hogy hála Istennek semmi tragédia, ami oda vezetett volna, hanem csak elkezdtem az ő igéjével foglalkozni, és a mindennapjaimban kezdtem el érezni az ő jelenlétét. És én mindig is úgy képzeltem el, hogy a keresztényeknek nem az élete változik meg a hite által, hiszen nem lesz könnyebb nekünk semmi. Ugyanúgy ebben a világban élünk, ugyanúgy a mindennapoknak megvannak a nehézségei, hanem egy belső nyugalommal másabb az én és a mi életünk.
Azt hiszem, azért bevallhatom a hallgatóknak, hogy mi elég régóta barátnők vagyunk, tehát viszonylag jól ismerjük egymást, úgyhogy ezért is tudom megkérdezni azt. Ugye te most kint dolgozol Angliában egy keresztény szervezetnél, akik önkénteseket foglalkoztatnak, viszont azt én tudom, hogy neked az odautad nem volt azért olyan egyszerű. És itt viszont ezen az úton nagyon jól megfigyelhető Isten működése.
Igen, egy ökumenikus szervezetnél dolgozok most Angliában, akiken keresztül én 4 éve kint voltam, és 1 évet önkénteskedtem Skóciában. Már akkor nagyon megtetszett nekem a szervezet működése, és a cél, az etosz, amiért létrejöttek, és amit szolgálnak. és már akkor is eljátszottam a gondolata, hogy milyen nagyon jó lenne egy ilyen szervezetnél dolgozni. És annak idején én jelentkeztem egyetemre, mielőtt kimentem Angliába, és amikor hazajöttem, akkor el is kezdtem az egyetemet, kommunikáció és médiatudományt tanultam, viszont a kinti évem annyira ráébresztett, hogy igazából Isten engem más talentumokkal áldott meg, hogy elkezdtem ifjúságsegítő szakon is tanulni, mert kint gyerekekkel és fiatalokkal dolgoztam. És amikor most elvégeztem, nyáron fejeztem be mindkét szakot, akkor jelentkeztem erre az állásra, másodjára, ugyanis januárban is meghirdették ezt az állást, aminek az a lényege, hogy mi kint az önkéntesekkel a kapcsolatot tartjuk. És januárban, amikor meghirdették ezt az állást, akkor nem hívtak be már interjúra sem, mert azt mondták, hogy nincs elég tapasztalatom, hogy nagyon tetszett nekik az önéletrajzom, de sajnos nem elég a tapasztalatom. És akkor úgy nagyon kérdőre vontam Istent, hogy lehet az, hogy én őt szeretném szolgálni, én kész vagyok feladni dolgokat azért, hogy őt szolgáljam, és hogy mégse vagyok elég jó a feladatra. És júniusban volt, hogy még egyszer meghirdették ezt a pozíciót, ez egy új pozíció volt. Sokat gondolkoztam rajta, hogy beadjam-e még egyszer a jelentkezést, hiszen egyszer már kudarcot éltem meg. És sokat imádkoztam érte a párommal, a családommal, és úgy éreztem, hogy megpróbálom igazából még egyszer, hát veszíteni való az nincsen. És behívtak interjúra, akkor már eljutottam egy következő fázisba, és akkor kiutaztam erre az interjúra június közepe tájékán. Ez egy nagyon kis szervezet egyébként, tehát heten dolgozunk a szervezetnél, de életeket változtatunk, és változtathatunk meg általa. És a júniusi interjú során én úgy éreztem, hogy szörnyű volt. Tehát amikor kijöttem az interjúról, én ugyanúgy megkérdőjeleztem Istentől, hogy ezt most miért kellett, csak akkor olyan téren, hogy rendben Istenem, én elfogadom, hogy ez egy újabb bukás, de akkor kérlek, mutasd meg, hogy akkor hol szeretnél használni. Tehát akkor már ilyenek is eszembe jutottak, hogy akkor inkább gyerekekkel foglalkozni, vagy tényleg, hogy akkor, hogyha nem itt, akkor milyen irányba szeretne engem terelgetni. És másnap jött a telefon, hogy szeretnének alkalmazni.
Na, Isten ügyei tényleg kifürkészhetetlenek. Még egy olyan téma van, ami, hogyha nem túl érzékeny, persze csak annyira, amennyire szeretnél belemenni. Fiataloknál két dolog nagyon kérdéses. Egyfelől ez a házasság. Összeköltözzünk, ne költözzünk össze. Házasodjunk össze, vagy csak próbáljuk ki egymást. Azt azért mondom a hallgatóknak, hogy körülbelül 3 hónapja már házas vagy. Elég boldognak tűnsz, mert mosolyogsz. Illetve a másik az a házasság előtti tisztaság kérdése. Tehát akkor először talán még a házasságról. Akkor... Ezt fontosnak tartod nyilván, hiszen ott van a gyűrű a kezeden.
Igen, nagyon fontosnak tartom a házasságot, és nagyon sokan megkérdezték tőlünk, hogy miért is akarunk ilyen fiatalon összeházasodni Balázsral, a férjemmel. És nekünk mindig nagyon meglepett minket ez a kérdés, hiszen nekünk ez tényleg teljes szívből, és teljes örömmel tettük ezt meg. De hogy említettem is neked már korábban, tehát ez abszolút nem népszerű, hogy a fiatalok ilyen hamar lekössék, úgymond, bár nem szeretem ezt a kifejezést használni, mert nekem inkább szabadság, de hogy lekössék magukat. Amit én és mi a házassággal vállaltunk, az tényleg az a kitartás. Tehát tudom azt, hogy a párom nem tökéletes, hogy én nem vagyok tökéletes, de a házasságban vállaljuk azt, hogy a tökéletlen másikat tényleg egy teljes életen át segítjük és szeretjük majd. És ez az, ami szerintem egy fantasztikus szabadságot adhat az embernek.
Miért nem költöztetek össze? Ez egy nagyon divatos kérdés manapság, hogy akkor próbáljuk ki, hogy működik-e, mert hogyha esetleg nem hajlandó elmosogatni, akkor talán ebből mégse lesz semmi. Ti ezt miért nem választottátok?
Mi úgy gondoltuk, hogy ez a házasság része. Tehát az, hogy ilyen mélyen megismerni a másikat, azt már tényleg a házasságon belül szeretnénk. Nagyon nehéz, és szerintem nagyon-nagyon sok fiatal túl hamar odaadja magát a másiknak, és nem is csak testiségre gondolok, hanem a lelkét is, a szeretetét, a személyiségét. Minél több mindent oszt meg, minél mélyebbre megy az ember egy kapcsolatban, annál fájdalmasabb lehet az elválás is. És ez a fajta együttélés, amikor házasságon belül élünk együtt, ez abszolút rizikómentesen vállaljuk ezt a megosztást, és ezt az egymásnak a megismerését tényleg.
Most itt részben már említetted a testileg odaadni magunkat, tehát akkor itt pedig rá lehet térni a házasság előtti tisztaságra. Ez miért fontos? Miért lehet-e ennek egyáltalán pozitívuma? A ti kapcsolatotokban volt-e ennek pozitívuma?
Minél inkább megoszt önmagából az ember valamit, annál fájdalmasabb az, hogyha ezt a dolgot a másik nem tiszteli, nem úgy kezeli, vagy esetleg tényleg a végén nem működik a dolog, és akár a pár kapcsolata is rámegy. És én azt vallom, és mindig is azt mondtam, hogy a házassági tisztaság, vagy a szexualitás az három személyre tartozik. Az Isten, tehát az elsősorban Istenre, és a pár két tagjára. Tehát én azt mondom, hogy ez egy ilyen hármas kötél, és egy hármas döntés, hogy amit tényleg, hogyha Isten előtt hoz meg a pár két tagja, akkor nem lehet baj belőle.
Nálatok még egy érdekesség volt a kapcsolatotokban, amit az egyetemen is nagyon sokan firtattak, ez pedig az, hogy Balázs ugye a kapcsolatotok alatt végig kint tanult és élt Londonban, tehát itt távkapcsolatban éltetek. Tulajdonképpen egészen addig, amíg össze nem házasodtatok, és csak nyaranta vagy ritkán egy-egy hétre találkoztatok. Na, ezt hogy éltétek meg? Meg milyen volt azt eldönteni, hogy jó, akkor belevágjunk, vagy ne?
Nem volt könnyű, tehát a mai napig összemosolygunk Balázsra, amikor visszagondolunk az elmúlt három és fél négy évre, és azt mondjuk, hogyha újra kéne kezdeni, nem biztos, hogy még egyszer belemennénk, ami természetes, hiszen az ember vágyik a másik fizikális jelenlétére is, hiszen így lettünk teremtve. Tehát abszolút nem volt könnyű. Amit mi ezzel vállaltunk, az inkább az volt, hogy egy tudatos előregondolás. Tehát én is láttam Balázsban azt, hogy igen, ő egy potenciálisan férjelölt, apajelölt, társjelölt, és ő is meglátta bennem azt, hogy igen, ez hosszú távon működőképes dolog. És ennek ellenére, hogy hiába ez egy tudat, tehát hogy én tudom azt, hogy én mellette vele szeretnék maradni örökké. Természetesen voltak nehézségek, hiszen emberek vagyunk.
És hogy bírtátok ki ezt a négy évet külön?
Kreatívnak kell lenni. Tehát azt tapasztaltuk meg, hogy mi a szeretet kifejezésnek olyan sokféle módját igyekeztünk nyújtani a másiknak, és ezáltal tapasztaltuk meg, hogy talán ez az, ami tudta mélyíteni a kapcsolatot, és ez az, ami fent tudta tartani a kapcsolatot. Hogyha minden nap találkozik az ember a párjával, valahol hozzászokik ahhoz, hogy ő van, és hogy ő részese lehet az életének, és sokszor elfelejtünk kis apróságokkal örömet szerezni a másiknak, amik szerintem nagyon fontosak. Valamint igyekeztünk már hamar kitalálni, meg megtanulni, hogy a másiknak tényleg mi is a szeretet nyelve, és hogyan tudjuk még messziről is kifejezni az érzéseinket. Valamint nagyon sokat kommunikáltunk, amit ismételtem mondom, hogy akik nap mint nap együtt vannak, sokszor emellett úgy elsiklanak. Tehát együtt vannak, de valamit csinálnak, együtt vannak, de moziba mennek el, ahol nem kell beszélgetni. Tehát program van, ami ismételten nem kell annyit kommunikálni, nekünk meg szinte csak ez volt. Tehát a beszélgetés is, hogy beszélgetéssel, és azáltal ismertük meg egymást.
És nektek milyen a kapcsolatotok Istennel közösen együtt?
A házas életben is egy dolgot kell szerintem mindig magunk előtt tartani, hogy Isten legyen középen. És én úgy érzem, hogy akkor nem lehet gond, ami nem könnyű a mindennapokban, hiszen mindkettőnknek megvan a maga életritmusa, ugye most már mindketten dolgozunk, és nem könnyű ebben a mindennapokban időt szakítani. És ezen még dolgozunk is, igyekszünk olyan időt találni, amikor tényleg közösen le tudunk ülni, meghallgatni egy Isten tiszteletet, vagy csak beszélgetni egy igéről, megosztani, hogy mit gondolunk róla. És nagyon, nagyon fontos szerintem azt, hogy ezt tudatosan építsük bele a mindennapokba, különben nagyon hamar elsiklik az ember felette, és eltelnek úgy a napok, hogy nem vesszük elő a Bibliát, vagy nem beszélgetünk róla. Édesapám úgy írta le egyszer a kapcsolatot egy férfi és egy nő között, hogy ez úgy néz ki, mint egy négy lábú szék, aminek, hogyha az egyik lába rövidebb, működhet úgy is a kapcsolat, de billegni fog. És ez a négy pillér, ez a négy láb, a következőek, a hit, elsősorban a hit nagyon fontos, hogy hasonló istenkép legyen a pár tagjai között, és hogy ezt meg tudják osztani, a jövőkép, tehát hogy ki milyen jövőképet lát, és van-e kompromisszum képes középút, vagy pedig két teljesen különböző irányba megy a két út. A harmadik pillér volt a testiség, tehát nagyon fontos a fizikális vonzalom is. A negyedik dolog pedig kicsit összekapcsolódik az elsővel, az pedig az értékrend, hogy a pártagjai milyen dolgokat tartanak fontosnak az életben.
Nagyon szépen köszönöm a bizonyságot, és hogy itt voltál, és sok áldást kívánok nektek az életetekre.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, Ábrám Annával Juhász Ágnes beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Hírpercek.
Az egyház 60 millió iskolás diák neveléséről gondoskodik, mondta Erdő Péter bíboros prim.